Kedves hallgatóm! A 13. Zsoltár 3. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Dávid nagyon súlyos veszélyben volt, amikor ezt írta. Félt attól, hogy elalszik félelmében, és ellensége megöli. Mégis szüksége volt a testi nyugalomra. Kérte az Urat, hogy védelmezze és adjon neki álmot. Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele. Ne újjonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom. 13. Zsoltár, 4. vers. Az ellenség örvendezett volna, ha elfoghatta volna Dávidot. Az ellenség újongása nem csak Dávid ellen, hanem Isten ellen is irányult volna, ezért úgy imádkozott, hogy az ellenség ne uralkodjék az emberen. Miután a szomorúságnak ez a mély sóhajtása elhagyta Ajkát, folytatta imádságát, és végül csodálatos hitben és Istenben való bizalomban nyugodott meg. Ez gyönyörű Zsoltár, mert én hűségedben bízom, szívből újjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. 13. Zsoltár, 6. vers. Dávid nem gondolta, hogy elég bölcs ahhoz, hogy kikerüljön saját nyomorúságából. Elővigyázatos volt természetesen, de tudta, hogy egyedül Isten szabadíthatja meg. Dávidnak Isten volt a szabadítója. Barátom, akárhol vagy, akárki vagy, és akármilyen állapotban vagy, elénekelheted Dávid dicséreteit. Amint ezt mondom, könnyű nekem őt dicsérni. Csak mostanában mentem át egy súlyos műtéten, és az orvosom jó véleményt mondott fizikai állapotomról. Az Úr jó volt hozzám, és ilyenkor könnyű őt dicsérni. De gondoljunk arra az emberre, aki éveken át elfeledkezett Istenről. Aztán súlyos rákbetegségbe került. Le kellett feküdnie, de az Úrhoz fordult a rádiós szolgálat segítségével. Jól lehet rossz állapotban volt, aki meglátogatta, ezt mondta. Örvendezik a szíved és megalázkodik, ha meglátogatod ezt az embert, és majd látod, hogy bajai között arról tud beszélni, hogy milyen jó Isten hozzá, hogy megváltotta őt, és mennyire csodálatos. Amikor Isten tudjuk dicsérni egy ilyen helyzetben, akkor célba érkeztünk. Talán már sokkal előbb jár ez az ember, mint én. Ebben a 13. Zsoltárban láttuk Dávid elkeseredett állapotát, ami tükrözi Isten népének nyomorúságát a nagy nyomorúság idején. A most következő 14. Zsoltár kapcsolatos a többi Zsoltárral, különösen a 12-kel. Abban a Zsoltárban láttuk az utolsó napok romlottságát. Az istenfélő emberek eltűntek, és úgy látszik, hogy az istentelenek jutottak uralomra. Romlottság, gonoszság és törvénytelenség uralkodik. Azt gondolhatjuk, hogy ez a mikorunk leírása. De ha használhatom az utca emberének a kifejezését, akkor azt mondanám, hogy halvány gőzünk sincs arról, hogy az utolsó idő milyen lesz. Várjuk ki, amíg megérkezik a nagy nyomorúság. Remélem, mi nem látjuk meg, mert Isten az övéit, akik a hívők testéhez tartoznak, nem engedi át a nagy nyomorúságon. Ő már megmondta, hogy megtartja őket a próba idején, ami az egész világra jön, hogy megpróbálja azokat, akik a földön laknak. Az egyház, amin az igazi hívőket értem, távozik ezt megelőzően. Ez a Zsoltár bizonyára elénk tárja az utolsó napok romlottságát és gonoszságát e korszak végén. Figyeljük meg e Zsoltár csodálatos elrendezését, amit Horn püspök ismert fel benne. 3 részre osztotta a Zsoltárt. A világ romlottsága, Isten népének ellensége, és a vágyakozás és imádság a szabadításért. Ez a 14. Zsoltár képe. rövid, de nagyon fontos. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik. Senki sem tesz jót. 14. Zsoltár, első vers. A héber szó a bolond leírására ebben a versben Nábál. Talán ez valamilyen gondolatot támaszt fel benned, mert volt egy Nábál nevű ember, aki egy bájos nőt vett el, Abigailt. Történetét a Sámuel első könyve 25. részében olvassuk. Férjének neve bizonyára jól jellemezte hordozóját. Bolond módra cselekedett. A Nábál szót lehet úgy is fordítani, hogy együgyű, ostoba, üresfejű vagy őrült. Van egy nagyon intelligens barátom, aki igen sikeres volt az ateistákkal való bánásmódjában. Egy embercsoport között volt egy napon, amikor egy ateista, akik között a legtöbb nagyszájú egyén, ezt mondta: nem hiszem, hogy létezik Isten. Az embernek nincs lelke, és amikor meghal, akkor úgy pusztul el, mint egy kutya. Ez az ember szinte beleőrült ebbe a mondásába. Barátom várt, amíg a csoport kezdett szétoszlani, és odament ehhez a férfihoz. Ezt mondta: úgy értettem, ön azt mondta, hogy ateista. Amikor ezeket a szavakat hallotta az ember, újból elkezdte szórni hitetlenségét, hogy nincs Isten. Barátom így szólt: szeretnék önnek föltenni egy kérdést. A Biblia azt mondja: így szól a bolond az ő szívében, nincs Isten. A bolond szó azt jelenti, hogy elmebeteg vagy őrült. Ön vagy nem volt őszinte, amikor Istenről beszélt, ahogy beszélt, és csak a tömeg kedvéért szólt így, vagy bolond és őrült volt. Szeretném tudni, hogy melyik eset áll fenn. A férfi elfordult és távozott. Tudva, hogy mit mondunk a világegyetemről korunkban, csak egy őrült mondaná, hogy nincs Isten. Az ember rájött, hogy a világegyetem pontosabban dolgozik, mint egy óra. Nincs olyan óra, ami csak éppen létezik, mert mindenképpen órás kell hozzá. A világegyetem pontosabban működik, mint az óra. Azt mondja el, hogy van egy világegyetemet alkotó Isten. A bolond azt mondja szívében, hogy nincs Isten. És most a bolond kezd megjelenni a színen. Már pillantást vetettünk rá a 10. Zsoltár 4. versében, ahol ezt olvastuk. Fennhéjázva mondja a bűnös: nem lesz számon kérés, nincs Isten. Ez minden gondolata. Ez az emberi romlottság mélységét tárja fel. Sok PhD tulajdonos van ma egyetemeinken. Közülük sokan ateisták. Ezt óvatosan akarom kijelenteni, hogy az ember akkor süllyed a legmélyebbre az emberi romlottságban, amikor ateistává válik. Isten igéje ezt mondja róla: ha nem hiszel Isten létezésében, akkor őrült és bolond vagy. Semmi józan elképzelésed nincs. A magas intelligencia hányados nem elég. Együtt tanítottam valamikor egy emberrel, aki PhD-t szerzett, és nem volt elég esze ahhoz, hogy elmeneküljön az eső elől. Egy napon vele golfoztam, és amikor esni kezdett, rám nézett és megkérdezte: most mit csináljunk? Információt kért tőlem. Mit tesz minden józan ember, amikor esni kezd az eső? Ezt mondtam: azt hiszem, legjobb, ha elbújunk az eső elől. Én már tudtam ezt, de úgy látszott, hogy ő nem gondolt erre. A tudományos fokozat még nem bizonyítja az ember intelligenciáját. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik. Senki sem tesz jót. Azt hiszem, rájössz, hogy a legtöbb ateista ugyanakkor a legnagyobb bűnös. Súlyos erkölcstelenség jellemzi őket. Egy ember, akivel együtt tanultam az egyetemen, megjegyezte: különös, hogy mi nagy azok száma, akik PhD fokozattal rendelkeznek, de ateisták, és ugyanakkor a legmélyebb erkölcstelenségben élnek. Némelyikük szennyben is él fizikai piszokban. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. 14. Zsoltár, 2. vers. Mit talál az Úr? Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. 14. Zsoltár, 3. vers. Pál idézi ezt a verset a Római Levél 3. részének 12. versében. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Pál nem csak az ateistákról beszél, hanem mindenki másról is. Ez az én és a te képed, barátom. Nem vagyok ateista, és nem gondolom, hogy te az vagy, de bűnösök vagyunk. Nem cselekszünk jót. Az ember romlott állapotban van, és az első 3 vers elmondja nekünk, hogy milyen mélyre zuhanhat az ember. Nem csak Isten ellen vannak, hanem Isten népével is szembe helyezkednek. Nem tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik, de az Úrhoz nem kiáltanak, hogy majd egyszer nagyon megrettennek, mert Isten az igaz nemzedékkel van. A nyomorult tervét csúffá tennétek, de az Úr az ő oltalma. 14. Zsoltár, 4., 5. és 6. vers. Nagyon sok színlelés történik ma a gazdag politikusok részéről. Egy egyetemi professzor, az egyik barátom, aki liberális teológiát és politikát követett, ezeket a politikusokat limuzin liberálisoknak nevezte. Ezt mondta: semmit nem tudnak, hogy mi a szegénység, és mégis színlelik, hogy liberálisok. Olyanok, mint a gazdag ember, aki bizonyos morzsákat ejt le az asztaláról a szegény embernek, hogy megelégedjék. Lukács evangéliuma, 16. rész, 20. és 21. vers. Még nem találtam korunkban olyan gazdag embert, aki lemondott volna gazdagságáról a szegények megsegítése érdekében. Amivel meg mi rendelkezünk, azt alaposan megadóztatják, de ők igyekeznek elkerülni az adófizetést. Isten bizonyára ismeri az emberi természetet. Ez bemutatja az ilyen embereket. Most itt van a diadal kiáltása. Bár csak eljönne a Sionról Izrael szabadulása, amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, újjong majd Jákob, és örül Izrael. 14. Zsoltár, 7. vers. Ez a vers előre mutat arra a dicsőséges napra, amikor Sionból jön a megváltás Izraelnek. Azon a napon Jákob örvendezik, és Izrael újjong. Nem értheted félre ezt a verset. Aki azt mondja, hogy Istennek nincs célja a jövőben Izraellel, az elismeri, hogy nem sokat tud a zsoltárokról. Próbálja elkerülni azt, amit Isten igéjének más fejezetei olyan világosan állítanak, de miként tagadhatja, hogy a szívből fakadó kiáltás és a zsoltáros öröme a jövőbe mutat, amikor Isten létrehozza királyságát a földön, amelynek középpontjában Izrael áll. A 15. Zsoltár nagyon rövid, és zárja azt a szakaszt, ami a 9. Zsoltárban elkezdődött. Ha áttekintjük ezeket a zsoltárokat, határozott fejlődést látunk bennük. A 9. és 10. Zsoltár bemutatja a sátán emberét, akit a gőg, a dicsekvés és az önteltség jellemez. A 11. Zsoltár foglalkozik az igazak megpróbáltatásával. A 12. Zsoltárban látjuk az istenfélő embert az istentelenek között, és a nagy nyomorúság végső istentelenségét. A 13. Zsoltár tükrözi Isten népének szenvedéseit a nagy nyomorúság idején. A 14. Zsoltár bemutatja nekünk a romlás emberét az utolsó napokban, ateisztikus magatartásával, tennyével és lázadásával. Most a 15. Zsoltár beszél nekünk azokról, akik belépnek a királyságba. Leírja azokat, akik Jahve jelenlétébe kerülnek. Uram, Ki lehet sátradnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? 15. Zsoltár, első vers. Csak egy szent hegy van. A Biblia Sionnak nevezi, ami Izrael földjén fekszik. Beszél azokról, akik belépnek a milleniumi királyságba, Krisztus királyságába, amit létrehoz a földön Izraellel, mint középponttal. Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól, nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. 15. Zsoltár, 2., 3. és 4. vers. Megvetéssel néz az alávalókra, vagyis utálja őket. Korunk kultúrájában gyakran ennek az ellenkezője igaz. A gonoszt tisztelik meg, és az istenfélőt utálják. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Ez azt jelenti, hogy az igazság útján jár, és nem változtatja meg az igazságot, még saját védelme érdekében sem. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. 15. Zsoltár, 5. vers. Ebben a Zsoltárban Dávid pontosan azt mondja, amit Jakab írt. Viszont mondhatja valaki azt is. Neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Jakab levele, 2. rész, 18. vers. Szeretem, ahogyan Calvin János ezt magyarázta. Egyedül a hit üdvözít, de az üdvözítő hit nem jár egyedül. Ki áll meg Isten színe előtt? Azok, akik hisznek Istenben, amit az igazságos élet hoz létre. Amikor ezeket mondom, nagyon sokat beszélnek Krisztus hamari eljöveteléről, és mégsem látok sok változást az emberek életében, akik mondják, hogy várják eljövetelét. Barátom, ha igazán hiszel Jézus hamari eljövetelében, vagy ha hiszed, hogy egy napon elébe állsz, hogy számot adj cselekedeteidről, akkor bizonyosan úgy éled az életedet, ahogy fontos Isten szemében. Ez az igazi órája annak, ami bizonyítja, hogy szereted-e őt, és várod-e Jézus visszatérését. Ez egy kiemelkedő Zsoltár. A 16. Zsoltártól a 24. Zsoltárig egy másik szakasz található, ami együvé tartozik. Énekeskönyvünkben manapság a hasonló témájú énekeket összegyűjtjük, mint dicsérő énekeket, bűnbánó énekeket, és az énekeskönyvek bizonyos szakaszában helyezzük el őket. A zsoltárosok is így rendezték el énekeiket ebben az énekeskönyvben. E 9 zsoltár témája Krisztusról szóló profécia, ami összekapcsolódik a hűséges maradékra vonatkozó proféciákkal. A 16. zsoltár adja nekünk a feltámadás énekét. Ez a 3. mesiási zsoltár. Ez érinti Krisztus életét, Krisztus halálát, Krisztus feltámadását és Krisztus mennybe menetelét. Krisztus feltámadását idézik az Új Szövetségben 3 különböző helyen. Ezt a zsoltárt Dávid Miktámjának nevezik. A Miktám szó bizonytalan eredetű. Luther Márton úgy fordította, hogy aranyékszer, ami szerintem közel van a tényleges jelentéshez. Az 56. zsoltártól a 60. zsoltárig szintén Miktám zsoltárok találhatók. E zsoltár mesiási jelentését teljesen megalapozza a Szentlélek bizonyságtétele az Új Szövetségben, ahogy majd nem sokára látjuk. Nevezzük ezt a zsoltárt Dávid aranyékszerének, mert előre tekint arra a személyre, aki családjából származik, és aki elmondhatja: ez mind az én megváltásom. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. 16. Zsoltár, 1. vers. Ez kinyilatkoztatja az Úr Jézus Krisztus csodálatos szavát, amikor azt mondta, hogy azért jött, hogy cselekedje az Atya akaratát, és teljesen az Atyának szentelte magát. János evangéliuma, 5. rész, 30. vers. Krisztus szándékosan vállalta az alárendeltség helyét a földön, amikor magára vette emberségünket. A kis ember, és valamennyien kicsinyek vagyunk, büszkévé válik, és próbálja magát fölmagasztalni. Ma vannak emberek magas pozíciókban, politikusok, államférfiak, tudósok, oktatók, lelkipásztorok, akik csak nem Isten helyét akarják betölteni. De ténylegesen nagyon kis bogarak vagyunk ezen a földön. Nem túl sokat számítunk. Alacsonyabb rangot viselünk, mint az angyalok. El kell foglalnom ezt a helyzetet, de Krisztusnak nem kellett elfoglalnia ugyanezt. Ő önként vált emberré. Boldog vagyok, hogy ember vagyok, de szükséges elismernem, hogy az ember mit is jelent valójában. Örvendezem annak, amit Isten cselekszik értem és velem, és mindazokkal, akik hisznek benne. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy lejöttél a földre. Emberré lettél, szenvedtél, meghaltál értem, és harmadnapon föltámadtál. Ezzel megmutattad nekem a halálból az életbe vezető utat. Add, hogy elfogadjak mindent, amit tanítottál, és higgyek benned, mint megváltómban és uramban. Ámen.